Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, szeretnénk neked hálát adni a jó dolgokért. Köszönjük azt, hogy tegnap részt vehettünk az országos református tanévnyitó ünnepi alkalmán, hogy találkozhattunk kollégákkal, régi barátokkal, beszélgethettünk, hogy együtt kérhetünk áldást az új tanévre tőled, és hogy a hosszú útról egészségben hazatérhettünk. Köszönjük, Urunk, az esőt, amit adtál nekünk. Hálásak vagyunk a gyógyulásokért, hogy emberek elhagyhatták gyülekezet tagjaink a kórházat. Köszönjük a mindennapi betevőt, a betakarítást. Fájó ugyanakkor látni a ki nem fejlődött, megsárguló és csenevész kukoricatáblákat és más növényeket. Tudjuk, Urunk, hogy Te adod az életet, az esőt, a megfelelő időjárást. És köszönjük, Urunk, hogy figyelmezteted az emberiséget felfúvalkodottságában, hogy nem mi teremtjük meg az életet, az élelmet és mindent, hanem tőled van az. Kérünk, hogy adj alázatot, nekünk pedig hálát mindazért, amit tőled kapunk naponta. Ments meg minket az elégedetlenségtől, zsörtölődéstől, s engedd nekünk tudni, hinni, hogy Te tartod kézben az életünket, és ott van a legjobb helyem. Kérünk, hogy áld meg a lelkivetést, az igehirdetés szolgálatát, akár itt a templomban, a hamarosan újrainduló bibliakörökben, az iskoláinkban, iskolákban, óvodákban, ifi csoportokban, idős otthonokban, kórházakban és tőlünk távol, a misszióban szolgálók között, különösen is kérünk a Wycliffe és a Liebenzeli misszióban szolgálókért, kérünk, adj bőtermést, hálás és megújult életeket. És kérünk az országunk vezetéséért, adj rád figyelést és bölcsességet a jó döntésekhez, és kérünk ez zavaros világért, hogy benned lehessen helyreállása. Engedd, Urunk, hogy minden gondolatunk lecsillapodhasson, és rá tudjunk figyelni igédre, és engedd meg átélni az úrvacsorai közösségben a veled való együttlét örömét, vigasztalását, áldását. Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Mózes első könyve 18. részéből, annak az első 5 versét, valamint a 16-tól 32-ig terjedő verseket. Az igét hosszára való tekintettel leülve hallgassa meg a gyülekezet. A hátulállókat bátorítom, hogy jöjjenek beljebb, van hely, és helyet foglalhatnak közöttünk. Szívesen látjuk Isten imádásában őket. A mai napra rendelt Ószövetségi igeszakaszban, tehát Mózes első könyve 18. részének első 5 versében, valamint a 16-tól 32-ig terjedő versekben a következőképpen olvassuk Isten igéjét. Azután megjelent neki az Úr Mamré tölgyesében, amikor a nappali hőség elől a sátor bejáratához húzódott. Fölemelte a tekintetét, és látta, hogy 3 férfi áll előtte. Amint meglátta őket, eléjük futott a sátor bejáratától, földre borult, és így szólt. Uram, ha megnyertem jó indulatodat, kérlek, ne kerüld el a szolgádat. Mindjárt hozatok egy kis vizet, mossátok meg a lábatokat, és dőljetek le a fal. Én meg hozok egy falat kenyeret, hogy felüdüljetek, és úgy menjetek tovább, ha szolgátok mellett mentek el. Ők azt felelték, tedd azt, amit mondtál. Az étkezés után, amikor a férfiak elindultak és Sodoma felé tartottak, Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket. Az Úr ezt mondta, eltitkoljam-e Ábrahám elől, amit tenni akarok? Hiszen Ábrahámtól nagy és hatalmas nép fog származni, és általa nyer áldást a föld minden népe. Mert őt választottam ki arra, hogy megparancsolja fiainak és háza népének is, hogy őrizzék meg az Úr útját, cselekedjenek az igazságnak és jognak megfelelően, hogy az Úr is beteljesítse, amit megígért Ábrahámnak. Azért ezt mondta az Úr, mivel már igen sok a jajkiáltás Sodoma és Gomora miatt, és vétkük igen súlyossá vált, lemegyek, hogy megnézzem, vajon csak ugyan a hozzám felhatolt jajkiáltás szerint cselekedtek-e, vagy sem, tudni akarom. Amikor a férfiak megfordultak és elindultak Sodoma felé, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte. Vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember abban a városban, akkor is elpusztítod, és nem bocsátasz meg annak a helynek azért az 50 igazért, akik ott laknak? Távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat az bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös, távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne igaz ítéletet? Az Úr így felelt, ha találok Sodoma városában 50 igazat, megkegyelmezek értük az egész helynek. Ábrahám újból megszólalt. Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok, de ha az 50 igaznak 5 híja lenne, elpusztítod-e az 5 miatt az egész várost? Ő azt felelte, nem pusztítom el, ha találok ott 45-öt. Ismét szólt hozzá, és ezt kérdezte. Hát, ha 40 található ott? Az Úr így felelt, nem teszem meg a 40-ért. Ne induljon föl az én uram, hogy beszélek, szólt Ábrahám, de hát, ha csak 30 található ott? Ő így felelt, nem teszem meg, ha találok ott 30-at. Ábrahám ezt mondta, tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, hát, ha 20 található ott? Ő így felelt, nem pusztítom el a 20-ért. Ábrahám azt mondta, ne induljon fel az én uram, hogy még egyszer szólok, de hát, ha csak 10 található ott. Ő így felelt, nem pusztítom el a 10-ért. Amint az Úr bevégezte beszélgetését Ábrahámmal, eltávozott, Ábrahám pedig visszatért a lakóhelyére. Kedves testvérek, egy filmben láttam, hogy túszul ejtettek embereket, köztük egy civil ruhás rendőrt is, azt hiszem egy bankban. A rendőrnő elkezdett hangosan könyörögni, hogy ne bántsák, hogy neki van gyereke, elmondta, hogy hogy hívják, hány éves, iskolába jár, elmondta, hogy van férje, hogy hívják, mi a foglalkozása. Túlszájtők persze nem díjazták, nem örültek ennek, hogy megállás nélkül jár ennek a nőnek a szája. Igyekeztek csendre inteni. Később az egyik túsztárs kérdezte ezt a nőt, hogy ezt miért csinálta? Miért mondott el ennyi mindent magáról, meg a családjáról? De ennek nincs értelme. És akkor azt mondta, hogy azért, mert a túszejtő azokat sokkal könnyebben meg tudja büntetni, vagy ölni, akiket nem ismer. Én gyorsan bemutatkoztam, mindent elmondtam magamról, amit lehet, és már is nem vagyok annyira idegen a számára. Sokkal nehezebb egy olyan emberrel pisztolyt fogni, akiről valamit tudok. Kiderül, hogy van gyereke, és így tovább. A mai történetben Isten látogatja meg Ábrahámot. Sok elképzelés van róla, hogy pontosan hogyan is történt. Van, aki azt gondolja, hogy az egyikük maga Isten, és még 2 angyal volt vele, van, aki úgy gondolja, hogy 3 angyal volt, és ők képviselték Istent. Nos hát, nagyon nem érdemes belemenni ilyen vitába, mert nincs leírva egyértelműen a Bibliában, ezt nem tudjuk pontosan. Azt tudjuk, hogy egy angyal is, olyan, mint egy nagykövet, pontosan képviseli az elküldőjét, szolgáló lelkek, mint egy szócsövei Istennek, akik abszolút feltétel nélkül és tökéletesen végrehajtják Uruk akaratát. És ilyen módon akár lehetett 3 angyal, és ezeket nem tudjuk pontosan. Az fontosabb, hogy miért jöttek Ábrahámhoz. Azért, mert örömhírt akartak vele közölni. Amiről pénteken a bűnbánati istentiszteleten hallhattunk, az emberi okoskodást, próbálkozást Isten a maga tökéletes módján megoldotta, akkor Sára nyomására Ábrahámtól, Ábrahámnak a szolgálótól lett gyereke, noha Isten azt mondta, hogy lesz gyerekük, ő maga ígérte meg, várják ki. És pénteken azt mondtam, hogy 10 év telt el azóta, hogy Ábrahám eljött a családja közül, elment az ígéret földjére, és 10 év alatt nem történt semmi, nem született gyermek. Most azóta eltelt újabb 13 év, és most kapták meg az ígéretet, most viszont már egészen konkrétan, hogy jövőre, 1 év múlva meg fog születni a gyermeketek, Sárának lesz gyereke. Azt gondolnánk, ez örömhír, de hát ezt nem olvastam föl az idő rövidsége miatt a Bibliából, viszont tudjuk, hogy Sára nevetett ezen. Kacagott. Ugyan már, hogy lehetne nekem gyermekem, ilyen öregem? Isten azonban megtartotta ígéretét, és tudjuk, hogy valóra is vált, és megszületett a gyermek 1 év múlva. Izsák nevet adták neki, ami azt jelenti egyébként, hogy nevetés. Azonban volt egy másik dolog is, amiért útban volt az Úr, megnézni, mi történik Sodoma és Gomora földjén. Borzasztó dolgok történtek ott. Megint csak annyira erősen összpontosult ott az emberi gonoszság, hogy az Úrnak be kellett avatkoznia. Érdekes egybeesés egyébként korunkkal, hogy ott is a nagy jómódban éltek az emberek, és ez a nagy jómód tette tönkre, vagy vitte erkölcsileg rossz útra az ott élőket. Nem véletlenül kéri Istentől a bölcs prédikátor, se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem, adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam, kicsoda az Úr, de el se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét. Egy másik helyen meg azt olvassuk, hogy jó dolog az Istenfélelem megelégedéssel, és ez így is van. Ezek a városok a jómódban és a szívük romlottságában olyan mértékű gonoszságra vetemettek, amit Isten nem tudott tovább tűrni az ember és a teremtett világ érdekében sem. Isten azonban olyan szeretettel volt Ábrahám felé, hogy úgy gondolta, méltó ez az ember rá, úgy érzem helyes, hogyha beavatom a terveimbe, és elmondom neki, hogy mire készülök. Mondtam már, hogy Isten sokszor megpróbálja az ember, de Isten próbájának mindig a célja az, hogy az ember erősebb legyen. Hogy jobban jöjjön ki, mint ahogyan belement abba a próbába. Mindig a javunkra van. A sátán kísértésének a célja az elbukás, Isten próbájának a célja mindig az, hogy többek legyünk. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit próba is volt ilyen szempontból Ábrahám felé ez a bizalom, amit Isten felé táplált, és elmondta ezeket az információkat. Isten bízott abban, hogy Ábrahám nem fogja azt mondani, amikor hallja a híreket, nem fogja Ábrahám azt mondani, hogy igazad van, Uram, nagyon-nagyon-nagyon méltó már ez a nép arra, hogy elpusztítsd őket, ne hagyj egyet se. Én úgy gondolom, bízott abban az Úr, hogy nem így fog reagálni Ábrahám, hanem úgy, ahogyan tette is, hogy közben jár értük. És bár végül Isten mégis elpusztítja a várost, Ábrahámnak megmaradhat egy jó érzés. Imádkoztam értük. Közben jártam értük. És az is elénk jön ebben, hogy nem lett úgy, ahogyan Ábrahám szerette volna. De mégsem olvassuk, hogy azt mondta volna, hát én nagyot csalódtam Istenben. Nem mondja ezt. Nem mondja, hogy felesleges volt imádkozni, mert úgysem hallgatta meg az Úr, minek kellett nekem. Gondoljunk bele, egy tanárnak is jól esik, ha az osztály egy rendetlen gyerek miatt kiáll. Kiáll is, mikor a tanár meg akarja büntetni azt a gyereket, akkor azt mondják, hogy mellett állunk, ne tessék megbüntetni. És a tanárnak akkor is jól esik, ha tudja, hogy teljesen mindegy a gyerekek mit akarnak, a büntetés méltó, jogos, és meg fogja kapni. Mégis melengeti a szívét, hogy kezd ez az osztály közösségé formálódni, hogy ezek a gyerekek szeretik egymást, még ezt a rendetlen kölyköt is. És én is szeretem, nem azért büntetem meg, mert nem szeretem, pont ellenkezőleg. Miért könyörög, miért imádkozik értük Ábrahám? Miért jár közben ezekért az emberekért? Hát erre az lehetne az első válaszunk, a megszokott válasz, a sablon válasz, hogy hát egy hívő embernek így kell. Így helyes. A hívő ember az imádkozik mindenkiért. Van benne igazság, de ennél még többről is van szó, ugyanis Ábrahám ismerte ezeket az embereket. Gondoljunk csak bele, ahogy olvassuk az igét napról napra, azt is olvashattuk néhány fejezettel korábban, hogy volt itt valamilyen konfliktus. Ugye tudjuk, hogy Ábrahám és Lót is nagyon meggazdagodott, már nem fértek el a legelőjét, és ezért külön váltak. Akkor Lót körülnézett, és azt mondta, hogy hát én arra a vidékre szeretnék elmenni, és lemutatott Sodoma felé. Teljesen logikusan jól döntött, hiszen nagyon-nagyon jó termőföld volt ott. Azt mondta, hogy ott van a jövő. Leköltözött, Ábrahám máshol maradt, és így külön váltak. Csak hogy ott aztán egy újabb konfliktus keletkezett, négy város öt ellen, Kédorlaomer volt a négy városnak a vezetője, adót szedett, és öt város állam fellázadt, ott harcba keveredtek egymással, alul maradtak, sodomaiak is el lettek hurcolva. És amikor meghallotta ezt Ábrahám, akkor fölfegyverezte az összes családjánál, vagy házánál lévő szolgáját, 318 emberrel elmentek, és kiszabadította. Nem csak Lótot, hanem az egész várost, a sodomaiakat. Elhozta őket vissza magával. Tehát valami ismerettsége mégiscsak volt. Valamit tudott ezekről az emberekről. És amikor ismerünk valakit, amikor tudunk róla, még inkább meg tudunk rajta indulni, és még inkább tudunk érte imádkozni, bevonódunk, érzelmileg is érintetté válunk. Persze tudta Ábrahám, hogy milyen nép ez, ismerte ezeket, ismerte a sok aljas, bűnös dolgot róluk, azonban személyesen is ismert embereket, és megesett rajtuk a szíve. Nem egy város volt előtte, nem egy néptenger, egy tömeg, hogy hát ezek ilyen bűnösök, hanem XY, mintha én azt mondanám, hogy itt van előttem Jobbágy József, vagy mondhatnék sok nevet, nem akarok most itt sorolni neveket. Emberek, személyek. És azt mondta Ábrahám, hogy itt vannak előttem. Akármilyenek is, én szánakozom rajtuk, imádkozom értük. De nem csak az érzelmi bevonódás volt Ábrahámra a hatással. Azt gondolom, az tud igazán türelmes és együttérző lenni a másikkal, akinek van önismerete, valós önismerete. Mert akinek van valós önismerete, képes felfogni, hogy ő maga is hibázik, ő sem tökéletes, hanem kegyelemre szoruló ember, és Ábrahám ilyen volt. Ábrahámról azt tudjuk, aki járt egy református általános iskolába, biztos, hogy eszébe jut ez, Ábrahám a hit példaképe, ez ragad hozzá a fejünkben. Ábrahám a hit példaképe. Ha ezen a napon, amikor találkozott Ábrahám Istennel, megkérdeztük volna Ábrahámot, hogy mit szólsz hozzá, te vagy a hit példaképe, mit mondott volna? Biztos ő benne azt mondta volna, hogy én, ne vicceljetek már, dehogy is. Hogy lennék én a hit példaképe? Hát ott volt a fejében, az emlékeiben az, amit tett az elmúlt években. Ott volt benne az, hogy bár elindult Isten hívására, és elment arra a földre, amit Isten ígért neki, de nagyon hamar el is pucolt onnan, és elment Egyiptomba. Ott hagyta az ígéretet. Aztán utána hazudott a feleségéről, és rávette a feleségét is hazugságra, hogy mondja azt, hogy ez a húga. És aztán itt van előtte a 13 éves fia, akinek nem kellene itt lennie, mert Isten nem a szolgától ígért neki gyermeket, hanem a feleségétől. Szóval egyáltalán nem érezhette volna magát olyan nagy példaképnek, noha egyébként rengeteg nagyon példás dolgot is tett, ami miatt felnézünk rá. És ezekkel a tapasztalatokkal tudott irgalmat kérni Istentől embereknek, hiszen tudta, hogy mindenki kegyelemre szorul, ő is. És ezért is tudott alkudozni így ezekért az emberekért. Na hát, idáig értjük, de szerintem ott mozog mindenkiben egy kérdés. Akár már az ige hallgatása kapcsán is, akár most az ige hirdetésben, akkor ezek szerint Ábrahám irgalmasabb, mint Isten? Ábrahámba több irgalom szorult, mint Istenbe? Hogy van ez? Hogy Ábrahám jár közben Istennél ezekért az emberekért? Nem erről van szó nyilván, de ebben az esetben egy film címet tudok idézni, a végső megoldása halál volt. A bűn ellen tenni kell, különben olyan, mint a daganat, ami felemészti a testet. Szó szerint terjed, duzzad, dagad, és felemészti egészen addig a testet, amíg az el nem pusztul, nem áll meg. Míg el nem pusztul. A bűn ugyanilyen. Ez történt az özönvíznél, és ez történt Bábelnél is. Istennek be kellett avatkozni, valami radikálisat kellett tennie az ember ellen, az emberért. Az ember ellenére az emberért. De testvérek, nem ez volt a legradikálisabb, amit Isten tett. Nem ez volt a legradikálisabb. A végső megoldás valóban a halál, de nem az ember halála, hanem az Isten fiáé. Őt adta értünk Isten, hogy az ő tökéletessége, engedelmessége, szeretete és áldozata a mi bűneinkért legyen elégtétel. Isten ott, akkor egy idéglenes megoldást alkalmazott, amíg eljött az idők teljessége, amikor a tökéletes megoldás történt értünk a Golgotai kereszten. Senki sem lehet irgalmasabb Istennél, efelől ne legyen senkinek szemernyi kétsége. Ezt mutatja számunkra a megterített úrasztala is. Ezt mutatja az a megtört kenyér és kiontott bor, ami Krisztus értünk való áldozatát jelképezi, azt a drága árat, amit értünk fizetett. És el lehet jönni ide ehhez az asztalhoz, részesülni a kegyelem, az Isten irántunk való kegyelmének és szeretetének jegyeiben. Lehet asztal közösségbe kerülni az Úrral. Mindenki megmenekül, aki így próbálja meg Krisztust befogadni. Az asztal közösség az élet közösséget is jelentette, jelenti. És milyen érdekes, ha valaki behívja az Urat az életébe, asztal közösségbe, Jézus fog ülni az asztal főre, mert neki ott van a helye. Ő lesz az asztal főn. És így nyert kegyelmet Zákeus, akihez bement Jézus, vele vacsorált és kegyelmet talált. Krisztus örömét így tapasztalta meg a két emmausi tanítvány, amikor Jézussal osztották meg az asztalukat, és Jézus ott is az asztal főre ült. És hallottuk azt is, hogy Ábrahám hogy találkozik az Úrral, azonnal azt mondja, vendégséget szervezek. Azt mondja, üljetek le, hozok egy kis kenyeret. És akkor közben, ezt már nem olvastam föl, azt mondja, hogy megyünk, vágunk borjút, és így tovább. Olyan vendégséget csinál, mert tudta, érezte, hogy ki jött hozzá, kiket lát vendégül. És az a csodálatos, hogy bár mi hívjuk be Jézust az életünkbe, mi látjuk vendégül, mégis ő ül az asztalfőre, mert ő adja a kenyeret, ő adja a táplálékot, és mindent, amink csak van, tőle és általa létezik. A mai napon a kenyérért adunk hálát, amire nem azt mondjuk, hogy hát elég gyenge lett a termés, hanem azt kell mondanunk, hogy ennyit sem érdemelnénk. Mi ennyire sem vagyunk méltóak. De Isten végtelenül szeret, és áldott legyen az ő neve, hogy megint van egy újabb évig, mi tenni. Áldott legyen a neve, hogy nálunk nincsen háború, de legfőképpen ezért a terített asztalért adjunk hálát, amin a megváltásunk van, Krisztus értünk való váltságát jelképező úrvacsorai jegyekért. Ezekben legyen felüdülésünk, vigasztalásunk és reménységünk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, annyira hálásak vagyunk neked a te igédért, amely által tanítani akarsz bennünket. Köszönjük, hogy sok minden eszünkbe juthat a te szavadról, annak alapján. Még ilyen pszichológiai, meg erkölcsi megfontolások is előjönnek. Ilyen lelki bevonódás, elgondolása, amiben van is igazság, de annyira jó tudni, Urunk, hogy mindezen események mögött te vagy. És köszönjük neked, Urunk, hogy Ábrahám nem csak azért tudott könyörögni a sodomaiakért, közben járni értük, mert bevonódott ezeknek az embereknek az életébe azáltal, hogy megmentette őket egy háborúból, hanem legfőképpen azért, mert ismerte önmagát, a vétkeit, a hibáit, a nyomorúságait, és nem ítélkezni akart a másik ember fölött, hanem közben járni érte. És köszönjük, Urunk, az ő hitét abban a tekintetben is, hogy el tudta fogadni a te döntésedet, a nemet. Köszönjük, hogy megtanulhatjuk Ábrahámtól azt is, és az ő történetén keresztül, hogy ha te nem úgy cselekszel, ahogyan azt mi kérjük tőled, ha nem az történik, amit mi annyira szeretnénk, te akkor is ugyanaz Isten vagy, és ugyanúgy szeretsz, és talán még inkább a te szeretetedet érezhetjük belőle, hogy nem adod meg azt, ami nem volna vagy a mi javunkra, vagy a másiknak javára. Kérünk, segíts abban, hogy legyen bizalmunk irántad, benned, hogy el tudjuk fogadni döntéseidet, akaratodat. És imádkozunk, Urunk, hogy legyen nekünk ebben a legnagyobb reménység, erőforrás, ez a megterített úrasztala, feltekintés a keresztre, amely mutatja, hogy halálosan mindennél jobban szeretsz bennünket. Ez a szeretet erősítsen, Urunk, és kössön hozzád elszakíthatatlanul. Imádkozunk, Urunk, segíts bennünket abban, hogy az Isten tisztelet további részében is rá tudjunk figyelni, és tudjuk megélni a veled és az egymással való csodálatos, megmagyarázhatatlan, mégis felemelő közösséget. Kérünk, hogy hallgass meg a te kegyelmedért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.